Kedves gyülekezet, most itt a Baba bemutatás után el tudjátok képzelni, hogy amikor egy ilyen aranyos kislány, mint a Liza szaladgál ide-oda a lakásba, vagy az utcán, és véletlenül megbotlik és elesik, akkor mit szokott csinálni egy ilyen kisgyerek? Keservesen sír. Lehet, hogy nem üti meg magát, lehet, hogy semmi baj nincsen, semmi probléma, de nagyon-nagyon sír, mert annyira megijedt attól, hogy elesett. És a következő pillanatban az szokott történni, hogy az anyuka vagy az apuka, aki közel van hozzá, oda megy, és átkarolja, megsimogatja, kap két puszit a gyerek, és azt mondja, hogy semmi baj. És a gyerek még 10 másodpercig sír vagy szipog, aztán, mintha elvágták volna, egyből mosolyog és szalad tovább. És minden rendben van. Képzeljétek el ezt a szituációt, hogy egy ölelés, egy ilyen szülői ölelés, hogy magunkhoz szorítjuk a kisgyerekünket, ez mekkora erőt tud adni, mekkora bátorítást tud adni, mekkora vigasztalást tud adni, gyógyulást tud adni. Pár másodperc az egész, de egy ölelés, abban sok minden benne van. Habakuk könyve a Bibliában, tényleg egy rövid könyv, de Habakuknak a neve azt jelenti, hogy átölelve vagy ölelés, valami ilyesmit fejez ki a neve. És amikor elkezdjük ezt a sorozatot, ami Habakuk könyvéről szól, akkor az a vágyam, hogy ahogy a szülő átöleli a kisfiát vagy a kislányát, ahogy megvigasztalja, megerősíti, bátorítja, gyógyítja, reménységet ad neki, az Isten öleljen át bennünket, és éljük át és tapasztaljuk meg azt, hogy az Isten vigasztalása az valóságos. Ha valaki Habakuk könyvét elolvassa egyszer, kétszer, tízszer vagy százszor, egyre erősebben átjön ez, hogy az Istennek van hatalma arra, hogy átöleljen. Hogy az Istennek van hatalma arra, hogy megerősítsen és bátorítson bennünket. És amikor most elkezdjük ezt a sorozatot, akkor imádkozunk ezért, hogy Uram, én olyan ember akarok lenni, akit átölelsz. Átölelve akarok lenni az Istentől. Mert ez egy jó dolog. Nos, hát Habakuk könyve. Egy picit bevezetem azzal, hogy megnézzük azt a környezetet, amiben Habakuk élt, meg azt a társadalmi viszonyt, vagy geopolitikai viszonyt, ami akkor volt. Talán ez segít abban, hogy megértsük jobban, hogy mit és miért prófétált ő. Valamikor nagyon-nagyon régen, több mint 2600 évvel ezelőttre megyünk vissza, szóval a történelemben gyorsan megyünk visszafelé, és amikor megérkezünk Jeruzsálemben, ahol Habakuk próféta élt, vagy Júdeában, ezen a területen azt kell tudni, hogy eléggé ilyen sötét felhők jöttek az ország fölé, meg a város fölé, és ezek a sötét felhők azt jelezték, hogy változások fognak jönni. Akkor is voltak világhatalmak, mint ahogy most is vannak világhatalmak, és az akkori világhatalmak közül három nagy világhatalom egymásnak feszült. És ezek a világhatalmak harcoltak, háborúztak egymással. Az egyik ilyen nagy világhatalom az Egyiptom volt. Egyiptomnak a dicsőség az elég nagy volt, és elég erősek voltak kulturálisan és katonailag is sok mindenben. A másik ilyen nagy világhatalom ebben az időszakban nem más volt, mint a niniveiek vagy az asszírok, akik hát képesek és készek voltak arra, hogy hódítsanak, jobbra-balra menjenek mindenhol, és leigázzanak mindenkit. És a harmadik nagy birodalom, ami abban az időben megerősödött, ez pedig nem más volt, mint a babiloni birodalom. És ahogy ezek a világbirodalmak egymásnak feszültek, egyik háborúzott a másikkal, végül is ennek a vége az lett, hogy Ninive is elesett, Egyiptom is elesett, a babiloniak mindenkit legyőztek. Szóval a Babilónia fölemelkedett olyan magas szintre, és az akkori világnak a leghatalmasabb és a legdicsőségesebb hatalma vagy országa lett. És ez a babiloni felemelkedés, ez egy komoly veszélyt jelentett Jeruzsálemre, Júdára, hiszen már az ajtóba volt az ellenség. Tehát bármikor betörhettek oda, és bármikor ott is leigázhatták az országot, meg a népet. Tehát úgy geopolitikailag, vagy nagy képben ezt tudjuk elképzelni, hogy nem egy ilyen kényelmes békeidők voltak, vagy nem ezek jöttek akkoriban, amikor a Habakuk proféta élt és profétált. Lokálisan az országban viszont teljesen más volt a helyzet. Úgy tűnt, mintha ezzel az egész környező problémákkal, meg háborúkkal, meg birodalmak fölemelkedésével, meg bukásával, mintha senki nem foglalkozott volna. Maga az országban éltek az emberek, próbáltak jól élni az emberek, kihozni minden napból a maximumot, és úgy próbálták megoldani ezt, hogy hát minél, a földi jóból minél több legyen. És jellemző volt ebben az időszakban az országra, Jeruzsálemre és Júdeára, a szellemi közömbösség, bizonyos értelemben kimondhatjuk azt, hogy egy üres vallásosság, vagy bizonyos értelemben istentelenség is megjelenik az életükben. Egy nemzeti romlás, egy erkölcsi romlás volt tapasztalható, és mindez behálózta az egész országot. Szóval hogy el tudjuk képzelni, hogy az ajtóban ott van az ellenség, az ország egyébként ezzel különösebben nem foglalkozik, az Istennel sem nagyon akarnak foglalkozni, és próbálnak jól élni. Hogyha nem mondtam volna, hogy 2600 évvel ezelőtt élünk, akkor lehet, hogy valaki azt mondja, hogy a mai napról beszélek. Mint hogyha ma is ugyanezek a hatások érvényesülnének a világunkban. És ez a szituáció, ez a helyzet, ami akkor megnyilvánult, ez az akkori komoly istenhívő embereket, vagy istenfélő embereket egyrészt kicsit megrémítette, megijedtek ettől, hogy most ez mi lesz ebből. Látták azt a romlást, ami az országban van, ők tovább láttak a határon túli közelgő ellenséget is. Kicsit megijedtek ettől, imádkoztak, és azt kérdezték, hogy Istenünk, miért nem teszel valamit? Miért nem történik valami? Mert ez borzasztó. És Habakuknak a története, a proféciája, az tulajdonképpen erről szól. Ő föltesz egy nagy kérdést, ahogy látja ezeket a küzdelmeket, és azt mondja, hogy miért nem tesz az Isten valamit. Olyan jó lenne, az Isten beavatkozna és rendet csinálna. Három részben fogjuk ezt földolgozni, az első rész az most következik, tehát ennek a címe az, hogy miért engedi meg Isten ezt, vagy azt, vagy amazt, különböző dolgokat. Egy második részben majd arról fogunk beszélni, a címe az lesz annak a prédikációnak, hogy vagy hiszel, vagy jajgatsz. Habakuk proféciájában nagyon erősen belejön ez, hogy a hit és a jaj kiáltások. És a harmadik rész, majd a befejező rész pedig arról fog szólni, ez még itt a reklámnak a helye, jó, és mindjárt belekezdek. A harmadik rész pedig arról fog szólni, hogy bármilyen nehéz is az élet, bármilyen sok zűrzavar van a világban, az akkori világban, meg a maiban is, a zűrzavarban hogy nyilvánul meg az Istennek a dicsősége? Akkor is, meg ma is. Nos, tehát miért engedi Isten mindazt, ami nekünk nem tetszik? Az embereknek olyan erős igénye van arra, hogy jó életet éljenek. Ugye egyetértetek ezzel. A legtöbb ember, és ez a legtöbb ember szerintem a Földön élő embernek a 100%-a, úgy gondolkodik, hogy olyan jó lenne, hogyha az élet az arról szólna, hogy olyan legyen az a 30, 50, 80 vagy 100 év, amit itt eltöltünk, mintha elmentünk volna nyaralni. Ne foglalkozzunk a gondokkal, ne legyenek problémáink, legyünk egészségesek, állandóan mosolyogjunk, rengeteg jó élménnyel vegyük körbe magunkat, meg jó dolgokkal. Szóval az élet az olyan legyen, mint a legjobb nyaralás, amit el tudtál képzelni az életedbe, vagy amit átéltél. Tulajdonképpen erre vágyik mindenki, hogy ilyen legyen az élet. És ezzel csak egy baj van, hogy ez nem mindig így van. Vannak ilyen napok, vannak olyan napok, ami tényleg szép és tényleg gyönyörű, és vannak olyan napok, ami viszont azt kell mondani, hogy nehéz napok, vagy küzdelmes napok, és abszolút nem a nyaralásra hasonlít, vagy a pihenésre, vagy a boldogságra hasonlít, hanem a túlélésre, a küzdelmekre, a fájdalomra, vagy a nyomorúságra. És Habakuk, amikor azt tapasztalja, hogy körülötte az emberek úgy élnek, mintha nyaralnának, úgy élik az életüket, mintha problémák nem lennének, mintha bűn nem lenne, mintha az Isten soha nem tenne semmit, mintha semmi nem változna meg, és ez így marad, ez így be van állítva, és így marad örökké. Amikor látja ezt a környezetében lévő közömbösséget, meg hedonizmust, meg mindezt, amit tapasztal, akkor megijed. És ő ezt mondja, így kezdődik Habakuk proféciája, hogy fenyegető jövendőlés Habakuk prófétának a látomása. Azt mondja, meddig kell még kiáltani, Uram? Miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt? Ugye figyeljük ezeket a jelzőket, hogy milyen volt az akkori társadalom. Erőszakos. De nem segítesz. Miért kell látnom a romlottságot? Milyen volt az akkori társadalom? Romlott. És nézem a nyomorúságot. Körbenézett, és rengeteg nyomorúságot látott. Erőszak és önkény van a szemem előtt. Egy erőszakos, önkénnyel teli társadalom. Folyik a per, és viszály támad. Mindenki veszekszik mindenkivel, mindenkinek igaza van. Ugye ez ismerős. Mindenkinek vannak joga, és mindenkinek igaza van. Azért nem érvényesül a törvény, és nem hoznak soha igaz ítéletet, mert a bűnös kijátsza az igazat. Tehát nincsenek igaz ítéletek, van megvesztegetés, van hamisság, az erős vagy az igaz kiáll, vagy az egyik kijátsza a másikat, és az igazságtalanság és a romlottság győz. Ezt mondja Habakuk, hogy ilyen a társadalom, ami körülötte van, ő ezt látja. És ez az egész, amit ő lát, ezután mondja azt, hogy de hát Istenem, miért engeded ezt az egészet? Neked volt már ilyen kérdésed? Amikor láttál egy csomó rossz dolgot magad körül, megijedtél, vagy ilyen nyomasztó volt, vagy ijesztő volt, és azt mondod, hogy Istenem, mi lenne, ha ezeket megbüntetnéd, vagy rendet csinálnál itt? Mi lenne, hogyha valami jobb, vagy igazságosabb, vagy tisztább rendszer épülne, és az Isten avatkozzon be? Habakuknak ez a kiáltása, mert ez egy teherként nehezedik rá, hogy látja ezt a csomó bűnt és csomó romlottságot. Ez nem az ő bűne, nem ő él így, de a bűnnek akkor is van terhe, hogyha nem te követed el, hanem a családodban követik el. A bűnnek akkor is van terhe, hogyha a városodban követik el azt, vagy az országodban. Vagy a bűnnek akkor is van terhe, hogy ezen a földbolygón követik el, és te itt élsz ezen a földbolygón. Persze a leginkább akkor fogod érezni majd, amikor te követsz el bűnöket. De nem baj, ha tudjuk azt, hogy azzal, hogy mi tiszták vagyunk, vagy becsületesen élünk, de aki melletted van, vagy aki a szomszédban él, az nem becsületes, az nem tiszta, az nem korrekt, azok a bűnök, azok hatással lehetnek rád, és ezek terhelhetnek téged. És a próféta ezt éli át, hogy az egy teherként ránehezedik, hogy miért nem ítéli meg Isten a bűnt. Akár merre néz, ott is mocsok, ott is bűn, ott is tisztátalanság, ott is igazságtalanság, és ez a teher, ez úgy feszíti, és azt mondja, hogy ez nekem nem jó. Istenem, csinálj már valamit. Lehet, hogy te is imádkoztál már ezért néha. Hogy az Isten tegyen valamit. Úgy kezdődik tehát a proféciája, fenyegető jövendőlés, Habakuk proféta látomása. Egy másik Károli úgy fordítja ezt, hogy a teher, amelyet Habakuk proféta látott. Ez a fordítás egy kicsit jobban visszaadja azt, hogy ez a sok minden, amit lát, ez így összegyűlik, és egy teherként ott van a lelkén, és ő ezt így látja, és erről szól a proféciája. Luther, amikor lefordította a Bibliát német nyelvre, akkor ő is a teher szót használja, és ő valahogy így fogalmazta meg, hogy ez az a teher, amit Habakuk próféta látott, és utána következik az, amit leír, hogy mennyi romlottság és mennyi nyomorúság van az országban. Tehát Habakuk látja ezt a társadalmi erkölcsi züllöttséget, és ez egy teherként ott van az életében. És azt mondja, hogy meddig kell még kiáltani, Uram, miért nem hallgatsz meg? Miért nem történik már valami? Pár nappal ezelőtt itt Budaörsön az egyik bevásárlóközpontban a következő jelenetnek voltam a tanulja, én is ott vásároltam, és bejött egy apuka, tolja a bevásárlókocsit, ott van vele két kisgyerek, talán a lány volt a nagyobb egy picit, a fiú, tehát egyik fiú volt, másik lány, a fiú talán egy kicsit kisebb volt, mennek be, és az apuka lesz egy terméket pont nézegeti nagyon, hogy megvegye vagy ne vegye meg, és a két gyerek összeveszett, ahogy szokott lenni a testvéreknél, elkezdenek veszekedni, vitatkoznak ott valamin, és a kisfiú belerúgott a kislányba. És erre odaszalad a kislány az apjához, és mondja neki, hogy apa, nem emlékszem a névére, mondjuk Pistike belém rúgott. És akkor az apuka nézi azt a valamit, amit meg akar venni, ott olvas, mondja, jó, és akkor olvassa tovább, és akkor utána beleteszi a kosárba. És ezt követően a kislány ott vár és nézi, és azt mondja jó hangosan, hogy de apa, de belém rúgott, csinálj már valamit. És ahogy figyeltem ezt a kis jelenetet, teljesen az jött le, hogy egy kisgyereknek is mennyire fontos az, hogy az igazságszolgáltatás működjön. Ugye? Tehát, hogyha belém rúgnak, akkor aki nálam nagyobb tekintély, az mondja már ki azt, hogy ez így nem oké, és hogy nem kellene, hogy belém rúgjanak, vagy kérjen bocsánatot, hogy valami történjen. Ennek a kislánynak akkor ott nem volt sikerélménye. Az apuka kevésbé foglalkozott a témával, volt ennél fontosabb dolga is biztos. De hogy a kisgyerekként is ott van bennünk ez. És hogyha növekszünk, és nagyobbak vagyunk, és felnőttek vagyunk, akkor felnőttként is ott van ez az igény bennünk, hogy valaki mondja már ki az igazságot. És főleg akkor, ha mi húzzuk a rövidebbet, ugye, vagy mi vagyunk azon az oldalon, ahol veszteségek érnek bennünket. Igény van az igazságszolgáltatásra, és Habakuk nem azért kiállt az Istenhez, mert őt teszik tönkre, vagy az ő élete csorbul minden szinten, hanem látja maga körül a csomó bűnt, és ez teherként ránehezedik, és azt kiáltja az Istennek, hogy Uram, miért nem hallgatsz meg? Miért nem csinálsz már valamit? Mondd már ki, hogy ez nem normális. Mondd már ki azt, hogy ez bűn. Mondd már ki azt, hogy ez gonoszság. Valami történjen már. Lehet, hogy neked is vannak ilyen élményeid, amikor megnézed a híreket, és akkor most gondoljatok a napjainknak a híreire. Erdőtüzek, nem tudom, 10 országban legalább, klímakatasztrófa, földrengések, földcsuszamlások, árvizek, háborúk, terrorcselekmények, ezek mind-mind ott vannak körülöttünk, ugye? Félrekezelt válságok, vírus, igen, jön a betegség, a vírus, a nyomorúság, a pandémia, ezek mind-mind ott vannak körülöttünk. És amikor ez úgy rád telepszik, vagy rád nehezedik, akkor lehet, hogy te is azt mondod, hogy Istenem, ez miért van? Miért nem csinálsz már valamit? Miért nem ítéled meg a bűnöst? Miért nem gyógyítod meg az összes embert? Miért nem írtod ki a koronavírust? Miért van ez az egész? Miért terhel ez annyira bennünket? És amikor ezek a kérdések följönnek benned, akkor ez teljesen normális, és azt hiszem, hogy jogos kérdések. És akkor még nem beszéltünk a keresztény üldözésről, ugye, meg nem beszéltünk sok igazságtalanságról, ami a világban van. Hogy miért történik ez, és az Isten miért nem avatkozik közbe. És Habakuk, amikor fölkiált, és azt mondja, hogy Istenem, tegyél valamit, akkor azzal a reményben kiált föl, és azért mondja ezt, hogyha az Isten megjelenik, és tesz valamit, rendet csinál, akkor rend lesz, és akkor ő felszabadul, és akkor egy olyan érzést tud átélni így lelkileg, szellemileg, mint amikor elmegy a nagy vihar, és akkor olyan friss levegő van. Hogy végre minden a helyére került. Ezért imádkozik Habakuk. A proféciájának ez a üzenete, hogy az Isten jöjjön, és szolgáltasson igazságot egy bűnös, zűrzavaros világban, és hogyha az Isten igazság szolgáltatása megtörténik, akkor föl lehet lélegezni. De aztán, ha tovább olvassuk a proféciát, akkor azt olvassuk a proféciában, hogy Isten kijelenti neki, hogy meghallgattam az imádságodat. Hallom, hogy mit kiáltasz. Tudom, hogy te vágysz arra, hogy történjen valami, és az Isten visszajelez neki, és azt mondja, hogy megyek és csinálom. Hogy igazságszolgáltatás fog következni. De az az igazságszolgáltatás, amit az Isten tesz, és ahogy teszi, az elég felfoghatatlan a prófétának, és eléggé megzavarja, és már itt nem csak a teher van rajta a bűn miatt, hanem egyszerűen az a félelem, hogy az Isten most mit fog csinálni. Ugye érzékelitek a bűnnek a terhe, és aztán, amikor az Isten megnyilvánul, és az Isten megjelenik, akkor annak a félelem, hogy jaj, most mi lesz. És ez a harmadik rész, második versében van leírva, azt mondja, hogy Uram, hallottam, amit hirdettél. Megérti a próféta, hogy az Isten mit mond, és azt mondja, hogy félelem fog el attól, amit tenni fogsz, Uram. Megijedtem attól, hogy az Isten mit fog csinálni. Volt már, amikor megijedtél az Istentől? Sokszor hangsúlyozzuk azt, hogy az Isten a szerető, kegyelmes, jó Isten, aki a barátunk, aki a megváltunk. Aki, tehát, hogy sok olyan pozitív dolgot tudunk felsorolni, ami igaz, tehát teljesen rendben van, de van, amikor meg lehet ijedni az Istentől. Amikor az Istennek a dicsőség, az Istennek a szentsége megnyilvánul, akkor ez ijesztő tud lenni. Habakuk, amikor megérti, hogy az Isten meghallgatja az ő imádságát, és válaszol erre, hogy igen, az Isten el fog indulni, és történni fog valami, akkor ez a félelem, ez megjelenik a prófétában. És ez azért, mert tulajdonképpen az igazságszolgáltatás, amit Isten akkor elindít, az egy nagyon különleges igazságszolgáltatás. Ahogy említettem az elején, a világbirodalmaknak a harcából kiemelkedett Babilon, és ahogy Babilon kiemelkedett, és a környezetükben lévő összes országot, népet, nemzetet, mindenkit leigáztak, és ott voltak az ajtóba, és Júda következett, akkor Isten kinyitja nekik a kaput, és megengedi, hogy ezt a bűnös, romlott, vallásos, üres vallásossággal rendelkező Júdát, meg Jeruzsálemet, ez a másik bűnös, pogány babiloni birodalom tulajdonképpen megítélje és szétverjen mindent, és az embereket elvigye és fogságba vigye. Ez egy érdekes dolog, ugye, amikor az Isten megengedi azt, hogy egy ilyen bűnös, zűrzavaros ország, mint Babilon volt, az Isten igazságszolgáltatásának az eszköze legyen. Ettől megijed a próféta. És ez tényleg ijesztő, nem? Ez ijesztő, amikor ilyen változások vannak egy országnak az életében, vagy az embereknek az életében. És nem azért mondja Isten, hogy mert Babilon annyira szent, meg annyira jó, hogy ők igazságot szolgáltathatnak, hanem egyszerűen csak Istennek az eszközeként ők ezt végrehajtják, aztán persze ők is megkapják majd a végén az ő ítéletüket, mert ők nem szentek, és nem tiszták, és nem jók. Tehát jön a Babilon hadsereg, és hát az történik majd, ahogy a próféta előre látja, hogy szétvernek mindent, és az embereket fogságba viszik. Napjainkban, hogyha ide visszajövünk, 2600 évre visszaugrunk a mai napra, akkor azt látjuk, tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor, amikor nehéz az élet, vagy túl sok zűrzavar van a világban, akkor a hívő emberek azt mondják, hogy olyan jó lenne, ha jönne az elragadtatás. Jézus, gyere vissza! Mondtad már ezt? Milyen jó lenne, ha Jézus megjelenne, és elvinne bennünket, az zűrzavar itt marad, mi meg megyünk a jó helyre. Ez tényleg kívánatos, én már többször mondtam ilyet, valószínű, hogy ti is. Ez egy kívánatos dolog, de ne felejtsétek el, hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, hogy Jézus elénk jön és elragad bennünket, előtte még egy csomó zűrzavar lesz itt a földön, amin keresztül kell menni. Tehát ezeket nem tudjuk átugrani. Nem tudunk egy ilyen gombot megnyomni, és azt mondani, hogy bizonyos éveket vagy évtizedeket egyszerűen kiveszünk az Isten üttörténetéből, és akkor innen ide úrunk, mert ott már jó lesz. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy minél inkább vágyunk arra, hogy az Úrral találkozzunk, hogy a mennybe legyünk, ez a vágy tulajdonképpen erősíti azt, hogy a nehézségeken gyorsan menjünk végig. Mert ezen valahogy végig kell menni, tehát ezeket nem lehet átugrani. Tehát a nehéz napok azok ugyanúgy megvannak ma is, mint amik megvolt ott akkor Habakuknak az idejében, meg Júdának az idejében, hogy a bűnnek van egy következménye, végig kell menni rajta, és utána majd jön az Istennek a helyreállítása. Amikor olvassuk, meg látjuk, meg hallgatjuk a híreket pandémiáról, háborúról, zűrzavarról, erdőtüzekről, én nem tudom mindenről, akkor egyrészt ez egy ilyen félelmetes dolog, másrészt pedig minden egyes ilyen katasztrófa, minden egyes ilyen zűrzavar, minden egyes katonai összecsapás, tudjátok, miről beszél? Hogy Jézus Krisztus egyre hamarabb jön értünk. Mert hogy ezeken végig kell menni. És hogyha ezen végig megyünk, akkor a végén ott lesz majd egy gyönyörű találkozás az Úrral. De ahogy végig megyünk ezeken a nehéz napokon, lesznek még katasztrófák, lesznek még háborúk, lesznek még démoni mindenféle megnyilvánulások, meg a megtévesztés, meg minden. És Jézus azt mondja, hogy ezeknek meg kell lennie, és majd ezután történik meg valami, amire nagyon vágyunk. Habakuk erre emlékeztet, hogy az ő idejében ő arra vágyott, hogy az Isten jöjjön, és oldjon meg mindent, és a bűnből tisztaság legyen, az űrzavarból rend legyen, a romlott emberekből megtérők legyenek, tehát hogy helyreálljon minden. És az Istennek az útja az egy kicsit más volt, megenged nehézségeket, gyötrelmeket, küzdelmeket, és ezeken keresztül kell menni, hogy ez a társadalom megváltozzon, és az Isten népe meg tudjon újulni. Nem tudom, hogy gondoltatok-e arra, hogy ez a koronavírus miről szól. Nagyon sok mindenről. Egyrészt, hogy oltasd be magad, vigyázz másikra, nem tudom, tehát erről is szól, hogy jobban oda kell figyelni magunkra, meg a másik emberre. De a koronavírusnak van egy üzenete, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. Ugye, mert ő azt mondta, hogy mielőtt én jövök, lesznek járványok. És most itt egy van belőle. Hogy lesz még következő, vagy nem, vagy ilyen, vagy olyan, nem tudjuk. De hogy a koronavírusnak is van egy ilyen üzenete, hogy Jézus vissza fog jönni. És Habakuk a proféciájában, meg ebben a látomásában látja azt, hogy jön az Istennek az ítélete, de ennek az ítéletnek a következtében valami megtisztul, és valami sokkal jobb lesz. Egyrészt ez teher, egyrészt ez félelmetes, egyrészt ez nehéz, de mégis az Istenben bízik. Így fogalmaz Habakuk proféta, hogy az igaz ember az hit által él. Hogy nem csak azzal foglalkozik, ami maga előtt van, vagy amit fizikálisan történik körülötte, hanem hittel látja azt, amit más nem lát. Hogy hittel látja a láthatatlant. Zsidókhoz írt levél 6. részében így fogalmaz a Biblia, hogy kapaszkodjunk bele az előttünk lévő reménységbe. Hogy kell ezt csinálni? Belekapaszkodni az előtted lévő reménységbe. Gondolkozzatok egy kicsit ezen. Belekapaszkodni az előtted lévő reménységbe. Az előtted lévő reménység nem más, mint Jézus Krisztus. És hogyha belekapaszkodsz Jézus Krisztusba, az előtted lévő reménységbe, akkor ez húz téged előre, és átvisz a nehéz napokon, meg a küzdelmeken. Habakuk ezt éli át, hogy ő a hit által él, hogy belekapaszkodik egy reménységbe, amit az Isten mond neki, és bármilyen félelmetes, bármilyen zűrzavaros körülötte mindaz, ami történik, mégis az Istenben bízik, és erről profétál, hogy az Istennek az áldása az meg tud nyilvánulni. Te bele tudsz kapaszkodni hétfőn, meg kedden, meg szerdán, meg csütörtökön, meg minden nap az előtted lévő reménységbe. Hit által tudsz élni, mert Isten igéje erre hív bennünket, hogy ezt így éljük meg. És ez azért is fontos, mert ahogy haladunk az üsztörténelemben, így az utolsó idők felé, akárhol is tartunk ebben, egyre zűrzavarosabb lesz minden. Azt is mondhatnám, hogy egyre nehezebb lesz minden. És a jó hír az, hogy a Biblia azt mondja, hogy kapaszkodj bele az előtted lévő reménységbe. Tehát ez azt üzeni, hogy 100 évvel ezelőtt, meg 2600 évvel ezelőtt is bele kellett kapaszkodni akkor Habakuknak, meg mindenkor élő embernek abba, hogy az Istenben tudjon hinni és bízni. De ahogy haladunk előre, ma lehet, hogy jobban kell kapaszkodni, mint tegnap, amennyire kapaszkodtál. Vagy holnap után még jobban kell kapaszkodni az előtted lévő reménységbe. Az elmúlt napokban, szerintem biztos mindannyian láttátok, hogy Kabulban, amikor a repülőgépek szálltak föl, hogy az mekkora tömeg volt, és az emberek szinte egymást ölték csak, hogy följusson valamelyik repülőre. Mindegy, hogy hova ment a repülő. Tehát senki nem a jegyét mutogatta, hogy ja, ez nem az a kapu, akkor át kell menni a másik oldalra. Nem érdekelt senkit, hogy hova megy a gép, csak valamelyik repülőre felszállni és eltűnni innen, mert a táliboknál minden jobb. A Föld minden országa egy paradicsom ahhoz képest, ami ott következik. És mindenki menni akar. Egy lehetőség van, ott lenni a gépen és eltűnni innen. Valahogy így kell fölfognunk az életünket is, hogy kapaszkodj bele az előtted lévő reménységbe, Habakuk erre bátorít, hogy hit által élj, és hogyha belekapaszkodsz, akkor ez téged kihúz, akkor visz előre. Akkor átéled azt, hogy igaz, hogy zűrzavar van mindenütt, igaz, hogy problémák és nehézségek vannak, de mégis az Isten meg tud áldani és meg tud segíteni. Az utolsó időkben, vagy ezekben az időkben inkább azt mondom, ahol most élünk, olyan időket élünk, amikor minden egyes embernek próbára van téve a hite. Ha tetszik, ha nem, ha foglalkozunk vele, ha nem, a hitünk az próbára van téve, napról napra. Ez így volt egyébként korábban is, vagy más időkben is, de talán ez még inkább, még erősebben, vagy még nagyobb nyomás alá van helyezve a hite az embereknek, amikor nehéz idők vannak. A könnyű időben könnyű hinni, ugye? Akkor könnyű jónak lenni. De amikor nehéz idők vannak, akkor ez keményebb dolog. És amikor próbára van téve a hit, akkor nem mindegy, hogy ebből a próbából mi jön ki. És ne felejtsétek el, hogy Jézus mondja azt, hogy amikor visszajön majd az emberfia, akkor talál-e hitet a földön? Ez a fő kérdés. Miért? Mert próbára van téve az embereknek a hite, és minél zűrzavarosabb, minél keményebb a világ, annál nagyobb ez a nyomás, annál nagyobb a próba, és vannak, akik ezt komolyan veszik, vagy megmaradnak, vannak, akik meg elengedik a hitet. Szóval a rossz hírek meg a nehézségek biztos, hogy erősödnek, és ez félelemmel tölti el az embereket. És ha foglalkozunk vele, hanem ez téged is érint, meg engem is, meg mindenkit. Ezek a félelmek ott vannak az embernek a gondolataiba, lelkébe, és próbálunk ezzel nem foglalkozni, valami más irányba haladni, de mégis ott vannak, és az a kérdés, hogy akkor mi lesz velünk? Sok ember fölteszi a kérdést, hogy jó, én már öreg vagyok, akárhány éves vagyok, de mi lesz a gyerekeimmel, meg az unokáimmal? Vannak ezek a félelemből fakadó nagy kérdések, hogy amerre megy a világ, az nem egy ilyen pozitív kép, hogy jaj, de jó, hanem félelemmel teljes. És ezek a félelmek próbára teszik a hitünket. És ennek a nehéz időnek a következménye az, hogy valakik esetleg elengedik a hitet, vagy mások megkeményednek, és hát a kemény időben kemény emberek maradnak meg, ugye, és akkor mindegy, hogy csalunk, lopunk, vagy hazudunk, de hát meg kell élni valahogy. És akkor átmegy egy ilyen nagyon kemény világgá minden. Habakuknak az üzenete, a proféciája arról szól, és arra hív bennünket, hogy egy kemény világban, ahol nagyon sok a veszély, nagyon sok az űrzavar, és nagyon sok a bűn, Habakuk azt mondja, hogy meneküljünk az Istenhez. Egyedül csak ott van biztonság, egyedül csak ott van reménység, vagy csak ott van a megoldás. Hogy bármennyire is félünk, vagy bármennyire is nagy a nyomás rajtunk, meneküljünk az Istenhez, mert ez az egyetlen lehetőség. Azzal kezdtem, hogy Habakuknak a neve azt jelenti, hogy átölel, vagy átölelve lenni. És az ő neve az egy üzenet lehet, és kicsit a proféciája is valami hasonlót akar üzenni, hogy a nehéz időkben, a nyomorúságos, zűrzavaros világban menekülj az Istenhez, és enged, hogy átöleljen az Isten. És amikor odamész az Istenhez, és átölel az Isten, akkor elfelejted azt, hogy mi történt. Megújulsz, megerősödsz, lehet, hogy itt is lőnek, ott is zűrzavar van, máshol is problémák vannak, de ott vagy az Isten jelenlétében, és ott valami történik veled, ami sokkal jobb és sokkal több, mint amit kaphatnál, vagy amiről álmodtál. Habakuk ezt mondja, egy nagy zűrzavaros képnek a leírása után azt mondja, hogy de a föld tele lesz az Úr dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Képzeld el ezt a prófétai képet, hogy látja ezt a sok nyomorúságot, terheli, megijed attól, hogy az Isten hogy fogja majd ezt megbüntetni, megítélni. A félelem, a teher, minden ott van a szívében, lelkében, és mégis az Istenhez jön, engedi, hogy átölelje az Isten, és akkor kimond egy ilyen mondatot, hogy de végül is minden rendben van, mert a föld tele lesz az Úr dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Mégis minden rendben van, nem? Lehet jól érezni magad egy zűrzavaros világban. Lehet békében lenni ott, ahol mindenki harcol, meg háborúzik. Habakuknak a proféciája azt mondja, hogy igen, ez működik, hogyha engeded, hogy átöleljen az Isten. A kérdés tehát az, hogy amikor Habakukot olvasod, lehet, hogy mostanában nem olvastátok, én bátorítalak benneteket, hogy a következő napokban olvassátok végig, körülbelül 10 perc kell ahhoz, hogy végigolvast Habakuk proféta könyvét, tehát nem egy hosszú olvasmány. Olvasd el újra, és mindig ez jöjjön, hogy Isten át akar engem ölelni. Bármi is terhel most téged, bármi is fáj neked, bármennyi igazságtalanság is ért téged, bármennyire is úgy érzed, hogy neked most nagyon rossz, az Isten át akar ölelni. És amikor az Isten át ölel, akkor megváltoznak a dolgok. És miért fontos, hogy az Isten átöleljen bennünket? Hát azért, mert egyedül az Istentől jönnek olyan források és olyan áldások, ami túlsegít bennünket a nehéz időkön. És tudod, ha nincs időd az Isten igéjére, ha nincs időd az imádkozásra, ha nincs időd Istenre, akkor az Isten nem tud átölelni, nem fogod átélni ezt, hogy az Isten átölel. És kiégsz. És akkor jön a panaszkodás, és jön a nehézség. Ha valakinek nem fontos a gyülekezet, az Isten népe, hanem minden máshol tölti az idejét, akkor nem fogja átélni azt, hogy a testvéreink keresztül az Isten átöleli, és betölti a szükségeket. És hogyha valakinek ez nem fontos, akkor magányossá válik, és panaszkodik, hogy engem nem ölel át az Isten. Pedig az Isten át akar ölelni. Téged is, engem is, és valamennyiünket. Ha mindig csak a híreket nézzük, ha mindig csak a világnak az eseményeivel foglalkozunk, akkor ez rengeteg félelmet gerjeszt bennünk. Olyan sok félelem gyűlik majd össze a szívedbe, lelkedbe, amit valahogy kezelni kell. És ezt csak úgy tudod kezelni, hogy jössz az Istenhez. Én bevallom nektek, hogy hétközben, nem is tudom melyik nap volt, amikor az amerikaiak kivonultak Afganisztánból, vagy hát elkezdődött ez a kivonulás. Én nagyon megijedtem, komolyan. Azért ijedtem meg, mert hát több dolog is bennem volt. Az egyik, hogy az aktuális világhatalom hogy tud így megnyilvánulni, tehát ez érthetetlen számomra. A következő megdöbbenés, hogy egy másik csatornán láttam azt, hogy az aktuális világhatalomnak az első számú embere megmagyarázza azt, ami megmagyarázhatatlan. És ahogy megmagyarázta, az megint félelmetes. És a harmadik meg arra gondoltam, hogy ebben az országban ki tudja mennyi, hány ezer vagy hány százezer keresztény, akik ott élnek, azoknak ugyanaz lesz, mint amit az iszlám állam művelt az elmúlt években. Hogy milyen nyomorúságos idők jönnek. És akkor, hogy látom ezt, és akkor félelemmel tölt el, hogy Istenem, olyan szörnyű ez az egész. És akkor eltelt egy kis idő, elkezdtem imádkozni, meg Bibliát olvasni, és akkor elfelejtettem. És felszabadultam. És nem foglalkoztam ezzel. Mert nem az én dolgom, hogy megoldjam a Afganisztánnak a problémáját, de le tud terhelni. És téged is le tud terhelni akármi, akár a nagyvilágban, ami történik, akár a cégednél, ami történik, vagy az utcádban, ami történik, vagy a családodban, ami történik. És ehhez az kell, hogy gyere az Istenhez, hogy átöleljen az Isten, hogy meg tudj újulni, meg tudj erősödni, és így tud tovább menni. Vannak emberek, akik nagyon szeretik a jó cuccokat, meg a jó dolgokat. Hát ugye a jelenlévők se kivételek ettől. De ne felejtsük el, hogyha csak a világnak a javaival akarunk rendelkezni, és minél márkásabb, minél jobb, minél ilyenebb, minél olyanabb cuccokkal, meg vagyonnal rendelkezni, és mindenből a prémium, meg nem tudom, és akkor ezekre odafigyelünk, meg ezek fontosak, hogyha nem marad idő az Istenre, és kimarad a szellemi áldás, az Istentől jövő áldás, hogyha az Isten nem tud átölelni, akkor ez a csomó jó dolog, meg csomó, mit tudom én, milyen értékes dolog, amit összeszedtünk, meg átéltünk, meg megtapasztaltunk, ez annyira üressé tud válni. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy legyetek igénytelenek. Vagy hogy nem szabad megvenni jó dolgokat. De hogy a különbség az, hogy ha akarod, hogy átöleljen az Isten, akkor időt és energiát és figyelmet kell szánni, meg a szívedbe helyet arra, hogy az Isten ott legyen, hogy át tudjon ölelni az Isten. Habakuknak ez az üzenete, hogy az Isten át akar ölelni bennünket, bármilyen nehéz az élet, vagy bármilyen események is jönnek. És azzal szeretném befejezni, hogy Pál apostol megfogalmaz egy nagyszerű mondatot, sokat, de most ebben a témában egyet a Bibliában, amit le is írt a Róma 8-ban. Azt mondja, semmi sem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Semmi nem választhat el téged az Isten szeretetétől, ami megjelent Jézus Krisztusban. Ha mégis van valami, ami elválaszt, akkor tekints arra valamire, vagy valakire, vagy nem tudom, miről vagy kiről beszéljünk, úgyhogy illegálisan van ott. Nincs joga ott lenni. Ne engedd meg, hogy bármi is az Isten és közéd álljon. Mert ha megengeded, akkor az Isten nem tud átölelni. Mondd azt, hogy Jézus nevében, akkor ennyi volt. Vége. És amikor ezt kimondod, akkor megengeded, hogy átöleljen az Isten. Semmi sem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Így induljunk neki ennek a következő hétnek, hogy semmi, de semmi nem választhat el bennünket. Engedjük, hogy átöleljen az Isten. Imádkozzunk. Drága Urunk, annyira szükségünk van arra, hogy átölelj bennünket, hogy megerősíts, hogy bátoríts, hogy ránk mosolyogj, hogy érezzük a szeretetedet, érezzük a kegyelmedet, a bátorításodat, vagy a figyelmeztetésedet. Urunk, kérünk téged, hogy tedd ezt meg valamennyünkkel. Kérünk téged, hogy bocsáss meg mindazt, ami fölösleges az életünkben, ami elválaszt bennünket tőled. Kérünk, hogy tisztíts meg és szentelj meg bennünket teljesen. És imádkozunk azért, hogy a következő napok legyenek dicsőséges napok, még akkor is, hogyha nehezebb, küzdelmesebb napokon kell keresztül menni, de fogd a kezünket, vezess bennünket, és ölelj át újra és újra bennünket. Jézus nevében kérjük ezt, Urunk. Amen.